Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, a vonal túloldalán pedig szokás szerint Páncsonyi Patrik.
Sziasztok!
Kialakult a Super Bowl párosításunk, ugye egy Buccaneers-Chiefs döntőt láthatunk majd közel két hét múlva. Brady vs. Mahomes, nagyon sok jó storyline lesz ezzel kapcsolatban, de nyilván erről majd fogunk beszélgetni leginkább jövő héten. Buccaneers otthon játszik, Brady negyedikként jutott be második csapattal, meg már tizedik Super Bowl-ja lesz. Mahomes a címvédésért küzd, úgyhogy sok érdekesség lesz ennek a mérkőzésnek a kapcsán, de nézzük meg, hogy hogyan jutottunk el ide. És kezdjük az NFC döntőjével, ami az érdekesebb találkozó volt. Ugye a Buccaneers 31-26-ra verte meg a Packers-t. Elég érdekes, vagy változatos, őrült mérkőzés volt. Nagyon sok minden történt, nehéz is lenne mindenre kitérni, de azért próbáljuk meg. És próbálkozunk időrendben haladni, aztán úgyis elkalandozunk majd, de kezdjük az első fél időben, hogy mit láttál itt, Patrik.
Igen, így előre leszögezném, hogy alapvetően tényleg egy izgalmas mérkőzés volt, és talán fordulatosnak is nevezhető, viszont ha az egészét nézzük, akkor számomra elég sok buta döntés, hiba, akár edzői, akár játékosi szinten volt, vagy nyilván ahova oda jutunk, ott úgyis jobban megbeszéljük az a szituációt, de én abszolút nem ezt vártam a két csapattól. Hát a mérkőzés eleje egyébként a Buccaneers szempontjából jobban indult, bár már itt megjegyezném, hogy a szokásos rossz hülye gameplanjüket nem tudták ott hagyni, hogy első két downra futás, majd egy harmadik és hosszút akkor oldjon meg Brady, amit nagyon ügyesen meg is oldottak, tehát az első két TD drive-uk az körülbelül így ment végig, hogy voltak gyenge futásaik, majd egy harmadik és nyolcat, harmadik és kilencet, nem tudom, esetenként egy harmadik és ötöt kell csak megoldani, de hogy igazából ezeket sikerült abszolválni, és nagyon magabiztosnak is tűnt úgymond ez a Buccaneers támadósor, és mondom elsősorban a passzjáték, mert a futójáték szerintem abszolút nem működött. Itt igazából lehetett érezni, hogy a Packers defense-nek azért nem a defense összességében nem olyan erős, nem csak a futás elleni, de hogy passz ellen is, különösen Kevin Kinget szanaszél égették az első két negyedben. Úgyhogy rossz volt a Buccaneers gameplan, de valahogy mégis tudtak föltenni pontokat a táblára, és mivel a defense-ük az pedig úgy általánosságban azért egy nagyon pici megingástól eltekintve kiegyensúlyozott volt, így megérdemelt volt a félidei vezetésük.
Igen, a Packers offense érdekes módon akadozott, pedig ugye tőlük pont azt tudtuk meg, hogy az első fél időben azért dominálni szoktak, és szuper első két drive-okat szoktak összerakni, ehhez képest ez most nagyon nem jött össze. A Buccaneers elég jól összefoglalta, szerintem ez a futás-futás hosszú passz gameplan, ez hülyeség, vagy hát sokat kritizáltuk már, de most elég jól működött, és nyilván ebben sok köze volt annak, hogy Brady szuperül játszott, és elég jól dobált itt az első fél időben. Aztán az íre a pontot pedig ez a Scotty Miller TD tette fel, ami elég érdekes körülmények között jött, hiszen úgy megkaptam még a Buccaneers labdát a fél idő végén, de már csak alig volt idő. Tehát 8 másodpercre 9-el a vége előtt indították el talán ezt a játékot. Azt hittük, hogy én is azt hittem, hogy itt egy quick out jön majd valamelyik szélre, és akkor utána a mezőngól, és hát láthatóan Mike Pettin is ezt hitte, és inkább ezt akarta levédekezni, mint sem a hosszú labdát, és itt egy single high safety-vel állt fel, Scotty Miller simán elfutott Kevin King mellett, és Brady egy gyönyörű paszt osztott ki Millernek, és az ott szerintem lesokkolt mindenkit az a touchdown, mert Egyrészt én sem számítottam rá, hogy ebből megpróbálnak egy hosszú játékot, meg hát láthatom a Packer sem.
Mielőtt kitérnek erre a konkrét játékra, azt leszögezném, hogy azért a Buccaneersnek volt egy kisebb szerencse sorozata is itt a hosszú, vagy a harmadik és negyedik és hosszú kísérleteknél, mert például a második TD-jük előtt, a Fournette futás előtti Godwin elkapás, az nem volt annyira jó labda, nem volt annyira jó helyzet egyáltalán, mint amilyen jó játék lett belőle. Nyilván Godwin fölment és lehúzta, szerintem azt egy kicsit határozottabb Packers védő le tudta volna ütni, valamint itt ugye a Scotty Miller játék is úgy alakulhatott ki, hogy neki kellett menni ott egy negyedikre, ami elsőre úgy tűnt, hogy nem mennek neki, hanem lejönnek, azt utána mégis megcsinálták, majd utána abban is bizonytalan voltam, hogy egyáltalán a játékot indítják, viszont veled ellentétben, meg ugye akkor ezek szerint a Packers ellentétben én valamiért a hosszú játékot vártam, és én nagyon csodálkoztam, amikor láttam, hogy bekapták ezt a TD-t, lehet, egy picit én bele is pihentem ebbe a mérkőzésbe, mert én nem azt láttam, hogy itt field goalra fognak menni, nekem végig az volt az érzésem, hogy itt hátra kellett volna állni a Packersnek, és nagyon szép volt ott is a Brady pass, szépen szakadt el Miller, de hogyha a Packers nem alszik bele ebbe a játékba, akkor ez nem történik meg, és igazából nem szabadott volna megtörténni, tehát ez megint csak inkább az ellenfél beállását használta ki a Buccaneers, mint hogy ők építettek föl bármit is nagyon-nagyon szépen. Nyilván ki kell használni ezeket a lehetőségeket, de inkább be kellett volna nyerni akkor egy quick outot. Még abban sem benne biztos, hogyha ott hagynak egy quick outot, hogy lett volna idő arra, hogy egy field goalt rúgjanak, mert nem biztos, hogy sikerült volna kimenni, tehát nyilván igen. Ha tökéletesen végrehajtják, akkor még egy field goalra talán van. Hozzáteszem, hogy ráadásul egy hosszú field goal lett volna, tehát egy 50 fölötti még akkor is, hogyha egy, nem tudom, 8-10 yardos quick outot sikerül megcsinálni. Úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen hiba volt, és nem csak azért, mert single high safety-vel álltak föl, és nem is gondoltak arra, hanem hogy egyszerűen ezt a végén nem alhatsz bele ennyire egy play-be.
Igen, ez ugye kettős dolog, hogy most mennyire a Packers védelem hibája, meg mennyire a Buccaneers offense-nek a dicsérete, szerintem alapvetően mind a kettő, mert nyilván a Packersnek nem lett volna szabad single high safety-vel felállnia, de szerintem az is nagy húzás volt, hogy itt egy hosszú passzra mentek, vagy legalábbis tényleg azért általában itt az a helyzet, vagy legtöbbször az történik, hogy akkor tényleg egy gyors 5 yardos quick out, arra még pont lett volna idő, és akkor oldalban emellett elkapás, kilépés, és akkor field goal. Ugye idő lett volna, mert 8 másodperc volt, még a hosszú TD-vel is maradt 1 másodperc az órán, tehát egy quick out-tal biztos, hogy idő lett volna, ha ugye ki tudnak menni a pályán. Érdekes volt nagyon, és nyilvánvalóan a Packers belealudt, és Mike Pettine ezt rosszul mérte fel ezt a helyzetet, ez nyilvánvaló, de én mondjuk itt mindenki megdicsérne már ilyen azt ezzel a játékkal, mert szerintem ez egy elvárhatón felüli agresszivitás volt, vagy nem tudom ezt, hogy fogalmazzam meg, de szerintem, vagy nekem az kifejezetten tetszett, hogy elmentek a nagy játékra, főleg, hogy a Packers ugye így állt fel. Ugye mondta, hogy a Godwin elkapást, előtte volt egy nagy Godwin drop is, úgyhogy az is egy kicsit kiegyenlíti egymást szerintem, úgyhogy nyilvánvalóan a Packers védelem nem volt a helyzet magaslatán, és főleg Kevin King, de szerintem azért az első félidőben megérdemelt volt a Buccaneersnek a vezetése, még hogyha az is tényleg látható volt, hogy nem lehet fenntartani ezt a mindig hosszú játék stratégiát, ami aztán ugye második félidőben meg is mutatkozott.
A megérdemelt Buccaneers vezetést egyébként egy pillanatig nem vonom kétségbe, tehát tényleg jobbak voltak. Még azt arról akartam egy kicsit beszélni, hogy ugye a Packers, amikor másodszorra jutott el illetve először jutott el az endzónjába a Buccaneersnek, mert ugye az első TD az egy hosszú wide scrambling TD volt, és amiből field goal született, ugye ott három játékuk is volt, és mind a háromszor Adams-t kereste Rodgers. Az első az egy, hát egy drop volt Adams-től, nem azt mondom, hogy a legeslegkönnyebb labda, egy nagyon gyors labda jött ki, hirtelen fordulásból kellett volna megfognia, de hát a liga legjobb elkapójának ezt szerintem meg kellett volna fognia, és utána is két olyan játék volt, ahol nagyon görcsösen Adams-re volt szerintem kiélezve, hogy ő fejezze be a dolgot, és egyébként ez majd még a mérkőzés későbbi szakaszában is előfordult. Itt már egyszer a Packers csődöt mondott, úgymond a 10 yardosán belül a Buccaneersnek, pedig meg lehetett volna ott oldani a játékokat kicsit, hogyha nem ennyire Adams központúan akarják szerintem megoldani. Úgyhogy igen, több Packers hiba is volt itt, valamint egy picit a Buccaneers mellett volt úgymond a szerencse, vagy koncentráltabbak voltak, és hát akkor így fordultunk fél időre, amit pedig hát egy Aaron Jones fumble követett, ami szerintem egy kicsit úgy vészjósónak tűnt ott mindannyiunk számára.
Igen, ott 18 pontos előnyre tetszett a Packer, vagy a Buccaneers ugye a következő játékkal, amikor Cameron Braid szerzett egy TD-t, ott is nagyon üresen maradt, és nagyon durván harapott a Packers a play actionre. Ugye gondolom, ott is első kísérlet futást vártak, mint amit láttak egész meccsen, de nem ez lett belőle, és tényleg ott azt értük, hogy eldőlt a találkozó. Csak egy pillanatra visszatérve az Adams erőltetésre, ott ugye az egyik playnél Lazard volt tök üresen, akit megesztott volna Rodgers, és az ott az egy sima TD lett volna abban az esetben. Az itt most nagyon előttem van, hogy említette itt az Adams erőltetést. Meg amit még gyakorlatilag emelni, az kicsit ilyen egész meccses, de talán most jó elsütni, hogy a Buccaneers defensive line az dominált ezen a mérkőzésen. Oké, a Packers támadófal az sérülésekkel volt tele, de azért akkor is durva a meccsen az 5 sack, amit season high, tehát a legtöbb volt, amit Rodgers idén benyelt, meg 15 nyomást is tudtak generálni, úgyhogy egyrészt Vita Vea-nak a visszatérése az nagyon segített, másrészt tényleg Berett és Jason Pierre-Paul is parádésan játszott. Azt néztem, hogy 30% felett tudtak nyomást csak rólni, miközben a Packers átlag az, ami 18% volt a szezonban. És akkor most ugye 18 pontos előny, azt hittük kicsit, hogy vége van, és utána feltámadt a Packers. Két szuper drive-ot vittek végig, amiért igazából vártunk tőlük az első fél időben. Mit gondolsz, mi volt itt a fordulatnak az oka?
Azért volt ez különösen meglepő, mert tényleg 18 pontos hátrányba kerültek, már ugye a harmadik negyednek az elején voltunk. Azt hittem volna, hogy pánikba esnek, és kicsit így szétesik a gameplanjük. Ehelyett a következő drive az egy tökéletesen felrajzolt dolog volt, meg az után is, és pont ez az, amire a Packersnek szüksége volt, amiről én beszéltem még a meccs előtt, hogy türelmesen kell a saját játékokat csinálni, és nem gondoltam volna, hogy pont 18 pontos előnynél sikerül majd így összekapniuk magukat. Nehéz megmondani szerintem, hogy mi volt a kulcsa a haladásuknak, mert viszonylag, tehát Adams nem vállalt annyira, vagy nem tudott annyira a tevékeny részese lenni azért a játéknak. Nem azt mondom, hogy totál kikapcsolták, de nem tudtak jönni ezek a nagy játékok. Ellenben nagyon jól voltak keverve a kártyák, ráadásul úgy, hogy a futójáték az azért elég limitálva lett. Szóval a Buccaneers nem csak pressure tudott a védőfalból, hanem a futás elleni védekezése is nagyon-nagyon elit volt ezen a mérkőzésen. De a Packers igazából azt csinálta, amit akart. Hát most nehéz megítélni, hogy itt a Buccaneers védelem egy picit belepihent a meccsbe, hogy mi történt, mert ugye majd beszélni fogunk róla, de a negyedik negyedben megint csak nagyon összekapták magukat, pedig ugye ott már az offense-nek a kimondottan gyenge teljesítményt is ellensúlyozni kellett.
Igen, én is tudom megállapítani, hogy mi volt, valószínűleg kijött az, hogy a Packers offense az ilyen jó, és nehéz lett volna egész meccsen annyira kordában tartani, mint az első fél időben sikerült, és tényleg tök jó drive-okat tudtak végigvinni, úgyhogy ez mindenképpen pozitívum volt, de furcsa, hogy eddig tartott, és ott két drive után megint megállt a tudomány. Miközben a túloldalon a Buccaneers szerintem így nem találta a helyét, ment offense oldalon így előny tudatában, mert időt égetni annyira azért nem akartak, vagy ez jogos is szerintem, hogy nem akartak, akkor három futás, aztán pántolunk, és visszaadjuk a Packersnek a labdát, tehát szerintem ez alapvetően jó dolog, és hogyha ez lett volna, akkor meg ezért lettek volna kritizálva minden bizonnyal, de azért nyilván itt is lehet kritizálni a játékokat, meg hogy miért jöttek folyamatosan a hosszú játékok. Nehéz kérdés, mi lett volna a jó taktika, vagy mit lehetett volna jól csinálni, vagy igazán jól csinálni. Nyilván tudjuk mondani, hogy azt, hogy rövid játékok, de az egész évben kevésbé ment a Buccaneers részéről, és hát igazából ugye 3 interception egymás után, ami azért nem semmi Brady-től, azt hiszem, a playoffban ilyenre nem volt még tőle példa, de talán az alapszakaszban se soha, hogy 3 egymás utáni interception-t dobott. Az első az teljesen az övé volt, a második is nagy részt, ott oké, Evans is ugorhatott, ott van egy kicsit jobban, de az egy magas labda volt. A harmadik azt szerintem nem volt Brady-é, ott az Fournette nem vette fel a blitzet, és Brady elengedte a hosszú labdát, amit hogyha egyébként Fournette felveszi a...
Nem kellett volna elengednie.
Hát lehet, de most így lett egy harmadik kísérletes punt. Úgyhogy szerintem én azért nem hibáztatom, mert egyébként meg az egy TD lett volna, hogyha Fournette felveszi a safety-t, mert simán elment Evans Alexander mellett, így meg ugye alódobta Brady. A harmadikén nem hibáztatom az első kettőért, igen. Ja, és az durva, hogy ebben ezt nem tudta kihasználni a Packers offense, ezeket az interception-öket.
Igen, hát egyrészt nagyon meglepő volt számomra, hogy Brady ilyen hibákat vétett, mert tény, hogy a playhívások nem voltak jók, sőt, kifejezetten rosszak voltak, és nem, hogy nem égették az órát, de hogy ezek egyik se volt jó, az utolsó az tényleg egy jó felrajzott play lehetett volna igazából, vagy egy jó egyéni villanás Evans-től, de hogy nem voltak jó játékok ezek, és szerintem minden három egyébként Brady hibája volt. Most az más kérdés, hogy nem csak az övé volt, hanem tényleg Fournette elrontotta a blokkot, ettől függetlenül szerintem abban nem kellett volna belállni abba a labdába, ki se látott onnan, még amikor ő eldobta, még Evans akkor még tisztán meg se verte az emberét, szóval nem is tudhatta, hogy mi lesz a játék. Mindegy, hagyjuk is, mert ezt nem láttuk Bradytől jönni. Ami meglepő tényleg, hogy a Packers ezeket nem tudta kihasználni, és hát a Packersnek szerencséje, vagy nem szerencséje, hogy mind a három labda eladás olyan helyzetben volt, hogy egész pályát kellett menni a Packersnek, tehát igazából hiába szereztek labdát, helyzeti előnyben nem nagyon kerültek ezáltal, és ez azért hatalmas különbség tud lenni, mert ugye nem beszéltünk arról, hogy az első fél idő végén ugye Rodgers is egyszer eladta a labdát, és ugye ezzel fordulhatott elő az, hogy egyáltalán a Buccaneers még támadhatott, vagy hát lehetett ez a kvázi Hail Mary szintű szituáció, mert ott vissza se kellett volna jutnia már a Buccaneersnek a Buccaneershez a labdához, csak ugye Sean Murphy bunting, talán ő szedte le ugyan szépen Rodgers passzát, úgyhogy ennyit számít az, hogy hol szerzel labdát, tehát ha bármelyik labdát ezek közül a félpályán szerzi a Packers, és nem a saját 20-asán belül, akkor lehet, hogy abból egy field goalt legalább föltesznek, ami nagyon értékes lehetett volna később. Viszont három ilyen hibát, még akkor is, hogyha ha nem jó field pozíciót kaptak, azért a liga legjobb offenzének ki kellett volna használni.
Igen, és hát igazából így érkeztünk el a meccs legvégéhez. Ugye volt két Packers punt, mert hogy a három interception után volt egy touchdown és két Packers punt. Szerzett még egy field goalt a Buccaneers, és hogy akkor 8 pont volt a különbség a két csapat között, a Packers pedig elég jól elment az ellenfél red zónjába, és itt egy nagyon érdekes három, vagy egy nagyon érdekes négy játék volt egymástán. Először ugye Adams elejtett egy TD-t, ez már önmagában nagy hiba, nyilvánvalóan. Utána meg Rodgersnek volt két rossz passza, és mind a kettőnél futhatott volna valamennyit, most azt nem állítanám, hogy TD-re be tudott menni, egy pályára biztos tudott volna hozni, és akkor a végén nem 4.8 lett volna, vagy 4.0 a 8-ról, hanem akkor 4.2-3, vagy ugyanúgy 4.0 a 2-3 yardosról, ami már könnyen lehet, hogy LeFleurnek kiment volna, így viszont jött egy field goal, aminél azért fogtuk a fejünket, hogy nem megy neki az MVP irányítójával egy ilyen helyzetben, és inkább megpróbál a védelemben bízni, hogy utána ugyanúgy végig kell vinni egy TD drive-ot. Szerintem ez egy elég rossz döntés volt, de itt ez az egész négy játék, ez kielemezhető sokáig nagyon, mert sok oldalról lehet megközelíteni.
Igen, egyetértek, bár itt a második játéknál szerintem Rodgers nem tudott volna futni, mert Szának már rajta volt a keze a vállán. Ellenben a harmadik játék az abszolút egy TD szituáció volt, és tényleg, ahogy mondod, még ha nem sikerült volna befutni vele, akkor is szerintem az egy-két yardos volna, meg odaértek volna, és akkor viszont neki ment volna a LeFleur. Ettől függetlenül megmagyarázhatatlan az egész dolog, mert hogyha nem sikerül a negyedik kísérlet, akkor a saját hát endzónának a mélyéből kellett volna jönni a Buccaneersnek, ugyanúgy utána TD-t kell szerezni, tényleg nem értem az egészet. LeFleur azzal magyarázta, hogy volt három rossz játékuk, és akkor most tudok visszacsatolni arra, amikor az első fél időben szintén volt három rossz játék ott a tízesen belül, amit nem tudtak megoldani, és akkor ezzel védekezett, hogy volt hat játékuk, egyiket se tudták megoldani, és nem érezte azt, hogy sikerülne ebből pontot szerezni. Hát ennek ellenére is nagyon-nagyon rossz a hozzáállás, meg így hogy látjuk a kimenetelt, igazából így nem tudunk egyetérteni, de már először sem tudtunk egyetérteni, úgyhogy ez semmit nem változtat. Nekem egy nagyon picit furcsa, hogy Rodgers az egész mérkőzés alatt nem igazán használta a lábait, pedig még itt az endzone szituációkat leszámítva is lett volna egy-két olyan helyzet, ahol tudott volna szerintem plusz yardokat szerezni. Ezzel egy plusz dimenziót vont ki szerintem a saját játékából, amit egyébként nagyon-nagyon nem értek. Fura volt ezt látni. Szerintem a field goal szituációt azt nem is nagyon kell ragozni igazából. Alig van ember, aki az mellett tud érvelni, hogy akkor ezt el kell rúgni.
Láttam őket ilyen kommenteket, de igen, az a baj ezzel az indoklásra, hogy az előző három játék nem sikerült, hogy az egész évben meg a legjobb red zone offense volt, az egyik legjobb red zone offense volt a Packersé, tehát most mit mérlegelsz ezt a három játékot, ami éppen most volt, vagy hogy egész évben egyébként rohadt jó vagy ilyen szituációkban, és ott az MVP irányítód, és egyébként ugyanúgy kell még egy TD drive-ot vinned, ha egyáltalán a védelem ki tudja védekezni, úgyhogy egy darab first down-t sem szabad engednie, tehát hát az analitika szerint, ahogy így néztem, ami plusz másfél vagy 1,8% lett volna, ami már amúgy is egy olyan dolog, hogy mennek ki, tehát olyan ajánlás, hogy mennek ki, de szerintem még jobban kontextusban helyezve a dolgokat, még egyértelműbb volt, hogy itt neki kell menni. Úgyhogy igen, ez eléggé fejvekaros volt, és nyilván utána meg is csinálta a Buccaneers ezt az egy first down-t. Most bírózhatunk, na, sok kedve nincs hozzá, mint sosincsen. Nem tudom, te akarsz egyáltalán, de hogy
az egyet... Nem szeretek abszolút bírózni. Igazából annyi, hogy nyilván egy nagyon kult szituációba született egy... Hát nem volt vitatható. Az a baj, hogy nem is nagyon lehet bírózni. Tehát ez nem volt vitatható. Ez egy sárga zászló volt. Annyi, hogy nekem az nem tetszett, hogy Johnson elég erőteljesen belehumorított azért, hogy lássák a bírók, hogy szabálytalankodtak ellene, ettől függetlenül nem kellett volna szerintem ennyire földobni a magát, mert ekkora lökés nem volt. Meg hát ugye, amit beszéltünk, a Rodgers interceptionnél is volt egy kisebb szabálytalanság a Buccaneers részről, amire ott nem érkezett zászló. Nehéz. Én nem akarok, nem nagyon szeretnék bírozni, nem ezen múlt. Az volt a furcsa, hogy engedtek sok kemény szituációt, és itt ezért a végén meg bedobták, de hát be kellett dobni.
Igen, inkább az a furcsa, hogy egész meccsen engedték azért a kemény játékot, de ez meg tényleg annyira egyértelmű volt, és annyira látványos volt, hogy megnyúlt a meze Johnsonnak méterrel, hogy erre nem lehetett nem bedobni szerintem. És igen, a Murphy Bunting interceptionnél is volt egy kis szabálytalanság, és egyébként egy szigorú crew ott is bedobta volna a zászlót, bár ott szerintem inkább Rodgers dobta alul a labdát, és ha nem szabálytalankodik Murphy Bunting, akkor is interception lett volna, de ez mondjuk abból a szempontból tök nehéz, hogy valóban történt egy kis szabálytalanság, meg voltak más szituációk, ahol szintén voltak kisebb szabálytalanságok. Nyilván nehéz kérdés, meg nem volt konzisztens a játékvezetés, de én azt gondolom, hogy bőven meg volt a Packersnek az esélye arra, hogy megnyerje ezt a mérkőzést, és nehezen bújjon a találkozó, úgyhogy igen, talán ennyivel le is zárhatjuk a bírózós részt.
Szerintem azzal lehet nagyon egyetérteni, hogy itt a Packersnek rengeteg lehetősége volt, hogy megnyerje ezt a mérkőzést, és itt tényleg sok mindent föl lehet hozni, kezdve attól, hogy a harmadik és hosszú közül egy-egy fontosabbat sikerül megállítani, a két 10 yardon belüli három játékukból egyet sikerül megoldani, nem nézik be a Scotty Miller interception-t, negyedikre neki mennek, tehát a három interception-ből pontokat tesznek föl, tehát ezt egyértelműen a Packers rontott el, úgy érzem, és most nem azt mondom, hogy a Buccaneers nem a Buccaneers nyerte meg, hanem a Packers veszette el, hanem hogy a Packersnek itt lettek volna lehetősége, amit nem sikerült kihasználni, úgyhogy nem feltétlenül érdemelték meg, hogy odajussanak a Super Bowlba. Ettől függetlenül a Buccaneers-től is voltak, főleg a második félidőben olyan hibák és momentumok, amik miatt én nem vagyok feltétlenül elégedett az ő teljesítményükkel. Sokkal jobban sápárkodtak megint a lehetőségeikkel, ami szerintem nagyon fontos a fociban.
Igen, ugye a Packers ismét konferencia döntőben bukott el, Rodgers már 4-1-ére azt hiszem. És hát érdekes volt, hogy ezt úgy beszélt a meccs után, mint aki nem tudja, hogy mi lesz itt a jövővel, vagy mi lesz vele jövőre. Lehet, hogy túl sokat látunk bele a meccs utáni emocionális dolgaiba, de...
Én ezt egy kicsit fölfújtnak érzem egyébként.
Lehet, hogy ez is benne van, mert tényleg azért tudjuk, hogy a Rodgers egy eléggé olyan ember, aki kimondja, amit gondol, vagy érez, és nem palástolja úgy, mint mondjuk mit tudom én, Brady a mérkőzések után és sajtótájékoztatókon, de most pont Adam Schefter-től láttam egy videót, vagy egy ilyen bejelentkezést, hogy nem biztos, hogy legelégedettebb Rodgers a csapat körüli dolgokkal, bár nehéz nyilván ebbe belelátni, meg nem tudjuk, hogy mi történik. Kívülről azt mondhatnánk, hogy nincs oka nagyon elégedetlennek lenni, mert mégiscsak jutottak a főcsoport döntőben, nagyon jó volt az offense. A másik oldalon meg ott van, hogy azért mégiscsak húztak elé, vagy mögé egy első körös irányítót, és nyilván nem azért, hogy most még 4 évet ott üljön a padon, meg lehet, hogy Rodgers is szívesen játszana mondjuk Kaliforniában, az otthonához közel, nyilván ezeket nem tudjuk, és majd idővel kiderül. Valamekkora esély van szerintem rá, hogy nem a Packersben lesz, de nyilván erre nem fogadnék.
Azt akartam még mondani egyébként, hogy itt az ominózus field goal előtti utolsó játékot, amiről beszéltünk, hogy megfutatta volna a Rodgers, azt ő maga hívta, és átvette LeFleur-től a play hívást, és szerintem egyébként az nézett ki a legrosszabbul, tehát ő fura volt, és egyébként látszik, hogy jóba vannak, és szabad kezés van Rodgersnek. Én egy picit felfújtnak érzem ezt az egészet. Nem érz, nyilván ez egy nagyon nagy csalódás most megint neki is, a csapatnak, szurkolóknak is. Ettől függetlenül az egész évben teljesen más volt a hangulata ennek a dolognak.
Persze, persze. Igen, nyilván ez most így a mérkőzés utáni csalódottságnak is betudható. Most valószínűleg aludnia kell erre egy pár dolgot, és akkor lehet, hogy tiszta fejjel teljesen máshogy fog gondolkodni. Ezt nyilván még nem tudjuk, de csak arra akartam elégíteni, hogy szerintem kizárni sem lehet azt, hogy távozna, 10-15%-ot adnék ennek, tehát nem egy óriási esélyt, vagy most tudom, 20-at legfeljebb, de érdekes lesz még ez a helyzet valószínűleg. Buccaneers mindeközben ugye 3 idegenben egy győzelmet aratott a rájátszásban, és így mehet a Super Bowl-ba, amit viszont otthon játszhatnak ironikusság kedvéért. Ami még érdekes, ugye velük kapcsolatban, hogy a bye week óta 7-0 mérlegük, ami nem semmi, még hogyha nyilván voltak köztük könnyebb ellenfelek is, de ez akkor is elég szép teljesítmény, és jó kis mérkőzésre van kilátás a Super Bowl-ban. Ezzel átkötve a másik mérkőzésünkre, Kansas City Chiefs otthon 38-24-re verte meg a Buffalo Bills-t. Pedig a Bills kezdett jobban, ugye neki mentek először a negyedikre, rúgtak egy field goalt, aztán jött egy Hardman elejtett punt, és már is 9-0 volt az eredmény, és a Chiefs ezzel bekerült a kényelmi zónájába, hogy hátrányból játszhatott, és utána már nem volt megállás Mahomes-nak, mert következő 6 drive, vagyis a maradék 6 drive-ból 5 TD-t meg egy field goalt tettek fel, ugye meg a félidők végei, az mindegy. Úgyhogy utána nagyon durván dominált a Chiefs.
Nagyon nehéz erről a mérkőzésről beszélni, mert igazából a Bills saját erőből se defense, se offense oldalon nem tudott letenni semmit az asztalra a garbage time kezdetéig. Igazából az, ugye kihasználták Hardmannek ezt az elejtett visszahordását, illetve hát az első drive-uk az úgy, ahogy normálisan föl volt építve, de az is úgy, hogy meg kell csinálni, hogy egy negyedik kísérletet, plusz ugye 50 yardról kellett berúgni a Bessnek a field goal, tehát nem mondanám arra se, hogy egy ilyen őrülten megbízható és jól összerakott dolog volt, főleg így első drive-ra. Onnantól kezdve meg aztán igazából pályán se voltak. Hát nem tudom, kezdjük talán a defense oldali szenvedésükkel, mert az az egyszerűbb, ugye azért itt a Chiefs ellen láthattuk, hogy nagyon nehéz igazából, ahogy a címet is megfogalmazhatom, próbálkozhat bárhogy, a Bills úgy döntött, hogy megint a mély játékokat akarja majd elvenni, és akkor oldja meg futójátékkal, vagy esetleg rövid passzokkal a Chiefs. A Chiefs az alapszakaszban futójátékkal, most pedig közepes passzokkal, főleg Kelsey-nek adott passzokkal verte meg őket. Ugye, hát ő meg Hill összesen majdnem 300 yardot pakolt a Bills defense-re, pedig hát mindenki tudja, hogy kit kell fogni, szerintem ez nem volt újdonság nekik sem, de nagyon-nagyon könnyedén haladtak át itt a Bills defense-en, és hát nehéz tényleg bármi jót elmondani róluk, mert amikor pedig a mérkőzés végén egy picit, egy-két playre megpróbálták azt, hogy oké, akkor single high safety, és akkor Kelsey-ről elveszik a levegőt, akkor rögtön kaptak belőle egy 70 yardos Hill elkapást, úgyhogy így nehéz azért, tehát hogy bármiket próbálod, valószínűleg megszívtad.
Igen, hát nyilván a Chiefs-szel nagyon nehéz védekezni, de érdekes, hogy az alapszakaszban azért a Chiefs-nek, vagy a Chiefs sokszor meginogott, hogyha elvették a hosszú passzokat, és rövidekkel kellett végigmenni, azért több olyan mérkőzés is volt, ahol jó párszor megakadtak ilyen drive-ok, ehhez képest most egyetlen drive sem akadt meg, tehát nagyon durván jól működött ez a játékuk, és persze alapvetően nem hülyeség, hogy Mahomes megoldja a 10 yardos labdákat, és mikor a 40 yardosokat is megoldja, de valahogy nem volt olyan konzisztens ez, és azt hittem, hogy most is bele fognak akadni egyszer-kétszer ilyen hibákba, de ez most egyáltalán nem jött el, és hát kis tudással megalázó volt, amit műveltek, mert tényleg hozzá nem tudott szagolni a Bills védelem ehhez az offenszhez. Ahogy mondta a Kelsey Hill páros, az tényleg franchise playoff rekordokat döntött, egyik ugye elkapásokban, másik yardokban. Az kifejezetten tetszett, hogy ugye Hardmannek az önbizalmát Reed visszahozta egyből egy screen TD-vel, meg egy hosszú futással, úgyhogy az szerintem egy nagyon jó edzői dolog Reed részéről, és ez egy tök pozitívum vele kapcsolatban, hogy nem az volt, hogy oké, akkor hibáztál egyet, akkor mész a padra, aztán nem is játszol idén már, hanem akkor visszaadták neki a labdát, és adtak neki lehetőséget a bizonyításra. Ha már ugye még ennél a meccset nem maradunk, akkor Eric Fishernek a sérülését kell kiemelni, akinek elszakadt az Achillesen, így a Super Bowl-t ki kell majd hagynia. Ez ilyen nagy veszteség lesz, főleg, hogy Mitchell Schwartz sem tud pályára lépni.
Igen, amiről még nem keveset beszéltünk most a meccs kapcsán, de amúgy nyilván mindig kiemeljük, hogy Andy Reid megint zseniális játékokat hívott. Igazából a Hardmanre hívott futóplay, a Hardman elkapott TD, vagy pedig a Kelce elkapott TD, és ami egy ilyen, hát ilyen odalöbbőt alul passz volt Mahomes-tól, zseniális játékok voltak, de ezen kívül is volt a második drive-ukban, amikor meg kell csinálnunk egy negyedik és egyet, és igazából minden probléma nélkül abszolválták ezt, tehát továbbra is az egyik legnagyobb támadó gurú playhívásokat tekintve. Úgyhogy, hát igen, a Bills védelem az kapitulált, de ami meglepőbb, hogy az offenzis.
Igen, nekem is ez volt a meglepő, mert az első 8 drive-jából egy tiltot csak feltenni a Bills táblára, az is ugye a muff punt után volt, tehát konkrétan semmi nem működött, amihez nyúltak. Nyilván elő lehet venni egyrészt McDermottnak a negyedik kísérletes döntését, hogy nem mentek negyedik és kettőre, meg negyedik és nyolcra, vagy talán mind a kettő gól volt, és ugye egyik kettő, másik, meg nyolcra, egyik a fél előtt, másik után. Most az mindegy is igazából, de hogy a Chiefs ellen nem lehet így játszani egyszerűen, ez pedig nagyon gyorsan meg is bosszulta magát, mert ugye még hogyha a fél idő, másik fél idő elején a Chiefs nem is szerzett pontot, azért utána, amikor másodszor is eljátszotta ugyanezt a Bills, utána megjött ugye az említett 70 yardos Hill passz, úgyhogy nem tudom, hogy mit lehet ebből a Bills off-passből kinézni. Valamint, hogy ezen a meccsen mit láthattunk tőlük, mert nagyjából semmit, és a Chiefs defense lehet igazán dicsérni.
Hát igen, és egyébként azért láthattunk tőlük keveset, mert a Chiefs defense egyébként nagyon-nagyon jól követte a kártyákat, Steve Spagnuolo nevét keveset emlegetjük, de te nem értettél velem egyet, de már Browns ellen is szerintem pont akkor lépett fel a defense is úgy, ahogy kellett, most meg még talán annál is jobban, nagyon jól elrejti, hogy milyen coverage-et akarnak használni, sokat változtatják a játékosok a helyüket, nincsen kiemelkedő játékosok, de az az 1-2-3, aki kicsit húzónév, az mindig beleteszi magáét. Én most megint egy olyat embert emelnék ki, aki nem ilyen elit név, de egész idényben, amikor játszott, majdnem mindig megbízható volt ő, Lajarius Sneed, a Chiefs újonc kornere, elképesztően jól játszott, és többek között őnek is köszönhető, hogy Dixet kivették a játékból. Dix többnyire duplázva volt, de volt egy-két játék, amikor ott hagyták egyedül az őrzőjével, és akkor sem igazán tudott elszakadni. Nehéz az a baj, hogy a Bills offense miért nem tudott semmilyen szempontból erre megoldást találni. Hozzáteszem, hogy egyébként a Chiefs védőfala is nagyon sokszor nyomást helyezett Josh Allenre, aki hát ez miatt is, meg valószínűleg a Tate miatt is, szerintem gyengébben játszott magához képest is.
Igen, itt a Chiefs defense mindenképpen dicsérjük, és Spagnuolót is, mert nagyon jól keverte a kártyákat. Azt nem értettem, hogy a Bills támadó fal az hogy teljesített ennyire erőn alul, mert szerintem az idei legrosszabb játékukat hozták. És azért annyira nem félelmetes a Chiefs védőfala, persze Chris Johnson nehéz elvenni a verseny, de összességében én azt vártam, hogy azért ennél sokkal jobb teljesítményt tudnak lerakni az asztalra. Ellen pedig elképesztő módon összezavarta ez a Chiefs defense, és látszott, hogy az első olvasásait elvették, és kicsit megzavarodott talán, vagy nem találta a helyét, és az egész meccsen így volt. Nyilván ez nem segített, hogy Dix levették a pályáról, mert tényleg azért nagyrészt két embert raktak rá, és így eltűnt ez a biztonsági célpontja ellennek, úgyhogy nem, nagyon, nagyon rosszul nézett ki ez a Bills offense most. Nyilván nem feltétlen kell ebből most messze menni, következtetéseket levonni, lehet, hogy nyomás volt nagy rajtuk, mármint, hogy lélektani, vagy fejben, meg az is nyilvánvaló, hogy nagyon jól meccselt itt Spagnuolo, és a Chiefs védelem, úgyhogy le a kalappal előttük leginkább. Van még bármi más, amire ki akarunk térni ennek a meccsnek a kapcsán? Mert én elfogytam nagyjából.
Hát sajnos nincsen.
Igen, itt jóval kevesebb dologról tudtunk beszélni, úgyhogy kialakult a Super Bowl párosítás. Hát az öreg gót játszik a fiatal góttal, vagy nem tudom, hogy jó ezt megfogalmazni, de ez a Brady Mahomes páros, és hogyha a Chiefs nyer, akkor itt a láng átadása, hogy mondják ezt szépen magyarul, a passing of the torch-ot. Lehet itt akár, de hát nyilván ne írjuk le egyáltalán a Buccaneers-t. Így nagyon korán, majdnem két héttel a meccs előtt, hogy látod az erőviszonyokat.
Nyilván nehéz a Chiefs offense ellen beszélni, és ahogy láthatjuk is a két csapat első mérkőzésén, hogyha teljes gőzzel mennek, akkor itt Davis-éknek sokkal nagyobb gondjaik lesznek, mint a Packers ellen voltak. Hill-re nekik sincsen válaszuk. Kessler talán egyébként több, mert a pálya közepén azért Devin White-ik olyan formában vannak, hogy el tudom képzelni, hogy leveszik őket. Hill-t meg hát duplázni kell, nem szabad nagyképpen hozzáállni, úgy, mint az előző meccsen, hogy egy az egyben majd megpróbálja Davis levenni. Hát láttuk, hogy ez úgy tudott összejönni, hogy majdnem egy negyed alatt 200 yardot, vagy lett több is, több mint 200 yardot tett fel egy nap alatt? Vagy egy negyed alatt? Már nem is emlékszem. A lényeg, hogy mindenképpen duplázni kell. Ettől függetlenül Chiefs fog föltenni pontokat. Én nem ebben látom a Buccaneers esélyét, hanem abban, hogy a Buccaneers offense szerintem sokkal rosszabb matchup a Chiefs defense számára, mint a Bills offense. Ott láttam, hogy hogyan tudják kivenni a játékból a skill playereket, viszont a Buccaneersnek azért Godwin-ja van, Evans-e van, Gronk-ja van, Scotty Miller-je van, pont olyan fegyverek, ugye Godwin és Evans, akik hát egy az egyben szerintem nagyon nehezen fognak levédekezni a Chiefs cornerek. Scotty Miller egy tipikusan olyan elkapó, akit a pálya közepén nagyon-nagyon jól lehet használni. Egyébként ezt nem értettem a Bills-ben, hogy Beasley-t, amikor kereste ellen, akkor többnyire abból azért jó játékok jöttek ki, viszont nagyon kevés ilyen play volt. Hát most szerintem, ha jó, azt tudjuk, hogy Tampa meg nem nagyon szeret ilyen play-eket hívni, de ha akarják tartani Mahomes-ékkal a versenyt, akkor egy kicsit szerintem meg kell makacsolniuk magukat, és sokkal többet támadni a pálya közepét. Evansék meg egyébként hozzá fogják tudni tenni a sajátjukat, amit itt a Packers ellen is csináltak, szóval én jobban látom, hogy a Buccaneers offense tud menni a Chiefs offense-el, mint itt a Bills esetében láttam. Nagyon nehezen tudnék tippelni jelenleg a mérkőzésre. Ha most gyorsan rá kéne böknöm, akkor én egyébként lehet, hogy Buccaneers-t mondanék. Kicsit úgy érzem, hogy nekik a momentumoknál sokkal hidegebb a fejük, bár a Chiefsnek nem nagyon kellett ilyen szituációt megmutatnia, de ők a Buccaneers-nél jobban érzem azt, hogy rájátszás módban vannak, mint a Chiefsnél, mert a Chiefsnek annyira könnyed volt ez a Bills elleni mérkőzés, hogy ők jobban be tudnak ragadni, jobban el tudom hinni, hogy ők belehibáznak a mérkőzésbe.
Ez utóbbi nem tudom, mennyire lesz faktori kéthetes pihenéssel. Egyébként az érdekes, hogy ugye Steve Spagnuolo eddig 5-ször meccset Brady ellen, és 3-szor nyert, és átlagban 24 pontot sem engedett Bradyéknek. Ugye ebben volt egy Super Bowl Giants Patriots 2007-ben. Úgyhogy vannak ott szerintem kártyák Spagnuolo kezében. Ami szerintem még döntő fontosságú lehet, az hogy a Chiefs támadó fala hogy fogja bírni itt a nyomást, mert hát most jelenleg úgy néz ki a támadófal, hogy baloldalt játszik majd Remers, akinek 5 éve nem volt egyetlen snapja sem left tackleként. Ugye a balgárd Allegretti egy 7. körös játékos, a center Reiter egy 7. körös játékos, a jobboldali guard Wisniewski egy veterán, de novemberben vágta ki a Steelers, a jobboldali tackle pedig Wiley lesz, aki egy draftolatlan guard, tehát azért ez így nem egy túl erős név.
És ő is kisebb sérüléssel
bajlódott. És hát azért nem egy erős névsor, és a Buccaneers védőfala pedig azért elég félelmetes, főleg VA visszatérésével, és két múlva már még közelebb lesz a 100%-os állapothoz. Úgyhogy én itt félteném elsősorban a Chiefs-t, és ott, hogy most elkezdett a Buccaneers egy ilyen too high safety emberezős, tehát egy too man szisztémát játszani, vagy egyre többet játszik, ezt most a Packers-en nagyon sokat játszották, és ez akár még jó is lehet a Chiefs ellen, vagy hát a Buccaneersnek valószínűleg ez fekszik a legjobban.
A Buccaneers safety-k egyébként milyen egészségügyi állapotban vannak?
Jó kérdés, Winfield most kérdőjeles volt, és nem tudott játszani, szerintem ő fel fog épülni, és ugye Whitehead sérült meg? Nem igen, azt meg tudjuk, de aztán őt nem tudom, hogy neki milyen az állapota. Az jó kérdés, szerintem Winfield már lesz, ami nyilván nagy segítség, mert nagyon jól játszott tűncként, hát Whitehead-et nem tudom, hogy vele most mi a helyzet, azt nem néztem meg. Én a Chiefs-re tippelek egyébként, mert nem tudom, hogy állítják meg tényleg ezt az offense-t, amivel kapcsolatban voltak aggályaim így a playoff előtt, hogy nem pörög itt 100%-on, meg nem ment az alapszakaszban azért annyira jól, mint vártuk volna, de most a playoffban azért ezt megmutatták, hogy azért még mindig top formában vannak, és bármikor előhúznak 40 pontot a kalapból. Úgyhogy én a Chiefs-re tippelek így előjáróban, aztán majd jól felvezetjük a mérkőzést millió cikkel, és akkor talán jobban látjuk majd, hogy mi lesz a találkozóból itt közel 2 hét múlva. Jelentkezünk még a héten egy kedves tifényekkel mindenképpen. Nem tudom, Patrik, most hogy áll a csapatmustrás projektetek, hogy lesz a héten, vagy csak jövő héten?
Valószínűleg csak jövő héten lesz abból valami.
Oké, akkor az jövő héten, de hát jövő héten is kedves tifényekkel biztos jövünk, úgyhogy akkor a csapatmustra is, és meglátjuk egy podcastot is összehozunk el a Super Bowl elé, de akkor ez várható itt a következő 1-2 hétben, még amíg tart a szezon. Aztán meg elkanyarodunk szépen a draftra és a szabadidők piacra. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, és kedves tifényekben találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.